Isten igéjét olvasom Máté evangéliumának 7. részéből, 12. verset. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. A kősziklára épített ház igehirdetés sorozatunk lassan a végéhez közeledik, és ez az igevers egyetlen egy tömör mondatként, mintha az egész hegyi beszédet magába szeretné sűríteni. Azt olvassuk a Bibliánkban, ennek az egy versnek a címeként, hogy az aranyszabály. Wikipédián azt olvassuk az aranyszabállyal kapcsolatban, hogy a legfontosabb etikai szabályok összefoglalására használt szó. Már az ókorban is ismertek különböző aranyszabályokat, ebben fogalmaztáktak meg alapvető erkölcsi elveket. És szinte az összes vallásnak a szent irataiban megtalálható arról tanítás, hogy ha nem akarod, hogy mások bántsanak, akkor te se bánts másokat. A judaizmusban ez az aranyszabály későn jelent meg. Állítólag az első példák csak a hellenisztikus zsidó írásokban jelentek meg először. És fennmaradt ránk a témánkhoz közeledve a Talmudból egy történet, miszerint Hillel rabbi Krisztus előtt 20 körül egy pogány ember kérdésére, hogy foglalja össze a törvényt egy mondatba, így fogalmazott: ami neked nem tetszik, azt ne cselekedd mással. Ez az egész tóra és a többi magyarázat. Nézzük meg most együtt azt, hogy miért ide helyezi el Máté ezt az egy mondatát Jézusnak. Van ennek jelentősége? Aztán miben több a Jézus által elmondott aranyszabály más korabeli aranyszabályánál, és hogyan éljünk az aranyszabály szerint. Tehát milyen jelentősége van annak, hogy Máté pont ide helyezte el Jézusnak ezt a tanítását? Természetesen, ha a kérdést megfogalmazzuk, akkor a válaszban ott van, hogy igen, ennek célja volt, hogy pont itt szerepel ez az egy mondat. Tulajdonképpen mintha egy keretet látnánk Máté evangéliumának 5. és 7. részében, ahol elkezd Jézus az 5. rész 17. versében a törvényről beszélni, és itt, mint egy keret, itt van zárásképpen egy szintén törvényi igazság. Ezt olvassuk az 5. rész 17. versében: ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. És itt pedig, a mi ige szakaszunkban a vége a mondatnak, mert ezt tanítja a törvény és a proféták. Lukács evangéliumánál is megtaláljuk az aranyszabályt, és ott nincs a proféták és a törvénynek az említése. Mit jelent ez a keret? Törvény és a proféták. Az Új Szövetségben, amikor ezt olvassuk, hogy a törvény és a proféták, vagy Mózes és a proféták, akkor az egész Ószövetség teljességére utal ez a kifejezés. Amikor Jézust is arról kérdezik, hogy fogalmazza meg, hát tulajdonképpen egy aranyszabályt az Ószövetséggel kapcsolatban, egy mondatba sűrítse össze az eszenciáját a törvényeknek, akkor a 22. részben Máté evangéliumában Jézus a nagy parancsolatot mondja el, és a végén azt mondja, e két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. És hogyha még summázni szeretnénk ezt, hogy miben, miért pont itt van, egyre jobban kristályosodik ki előttünk, hogy mi is ez a törvény, akkor Pál rómaiakhoz írt levelének 13. részében így foglalja ezt össze: senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. mert ez a parancsolat, ne paráznák, hogy ne ülj, ne lopj, ne kívánd a másét, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze, szerest fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Ezt így olvassuk egyben. Tehát a hegyi beszéd Jézus tanításának az alapja, az alappillére, az a szeretet, hogyha elkezdjük így egészében átolvasni a hegyi beszédet, akkor nagyon szépen látszik, hogy átszövi, nem szó szerint, hogy szeres, de a végső mozgatórugóként ezt találjuk. És amikor a görög eredetit próbáltam bogarázni, nem mint tudós, aki ért hozzá, csak ha már tanították, érdemes elővenni, akkor azt olvassuk, hogy így kezdődik, hogy mindazt tehát előre utal. Eddig, amiről beszél Jézus, ez a szeretet törvénye. Hát akkor mindazt, amit most tanultatok, ha élni akarjátok, tapasztalni akarjátok, hát akkor így tegyetek. Így a keret. Miért ide teszi? Mert mindaz, amit eddig mondott, ebben pecsét van rajta. Itt valami nagyon fontos dolog van elrejtve. Miben nyit ez új dimenziót? Nézzük meg a korabeli aranyszabályok. Mit olvastunk, mit mondtam Hillel rabbival kapcsolatban? Azt mondtam, hogy így fogalmazza meg az ő aranyszabályát, hogy ami neked nem tetszik, azt ne cselekedd mással. Jézus nem azt fogalmazza meg, hogy mit ne tegyünk, hanem pozitív formába fogalmazza meg mondani valóját, és azt mondja, hogy mit tegyél? Mit tegyél? Mindazt tehát, amit szeretnétek, hogy megcselekedjenek veletek, úgy cselekedjetek ti magatok is. Valami nagyon természetesen emberit hoz Jézus. Nem egy egészen újat mond, amit az emberek nem ismernek. Már ismernek az jó együttélés tapasztalataiból valamit, ami kimondva vagy kimondatlanul egy fennálló, jól működő társadalmi rend alapja. Ne bánts, hogy ne bántsanak. Ne vegyél el, hogy ne vegyenek el. Nem valami nagyon meglepőt hozott, hanem valami nagyon nyilvánvalót, valami nagyon egyértelműt, valami megkerülhetetlent. Jézus sok-sok tanítása, példázata az embereket körülvevő világ képeivel, törvényszerűségeiből merít, és azt tölti meg mennyei tartalommal. Itt is ez történik. Van egy általánosan ismert együttélési szabály, és Jézus mennyei alapokra helyezi azt. Zwingli erről így ír, Krisztus megédesítette a természet parancsolatát a szeretettel. Elválaszthatatlanná tette a jó emberséget, a jól működő emberi kapcsolatokat a kereszténységtől. A keresztények élete kapcsolatokban van, egy társadalomban élünk, családban élünk, munkahelyen élünk, társadalomban élünk, kapcsolatokban vagyunk ágyazva. És igen, ezekben a kapcsolatokban kell szavakkal, tettekkel elhoznunk az evangélium természetesen természetfeletti erejét. Hiszen ahogyan az aranyszabály egyszerre emberi és Jézus által isteni, ugyanúgy az evangélium olyan természetesen az emberi lét alapszükségleteire kérdez rá, ott keres a kérdésekre válaszokat, az elakadásokra ad továbbvezető utakat. És ugyanakkor, bár természetesen kapcsolódik az emberi élethez, mégis természet feletti mennyei távlatokat nyit meg abba. Mindig is jelentősége volt annak, hogy Isten népe hogyan él az adott társadalomban, mert lehet hitelt adni az evangéliumnak a szavainkkal, tetteinkkel, és lehet hitelteleníteni azt. A családunk és a környezetünk lehet, hogy nem veszi sosem kezébe a Bibliát, nem fogja tudni elmondani fejből a János 3:16-ot. De van valami, amit mindig lát, és amiből olvas, az az életünk sorai. Az életünk, mint egy nyitott könyv, ott van előttük, és valamilyen evangéliumot oda tár eléjük, valamit olvasnak belőle. Jézus azt szeretné, hogy az életünk, szavaink, tetteink, sorai között az ő szeretete ábrázolódnak ki, és ezen a ponton így elkezdtem eljátszani a gondolattal, hogy vajon a környezetem, vagy a környezetünk milyen történeteket olvas ki életünk lapjairól. Unalmas napilap lennék, akit csak a gazdasági és politikai hírek határoz meg. Már akinek ez unalmas, ugye? Vagy átlapozható, érdektelen reklám újság lennék, ami tele van a színes, szagos, divatos reklámhirdetésekkel? Vagy egy szatirikus lap lennék, ami mindig csak a kritikát fogalmazza meg? Vagy lehet, hogy sosem ismerném be, még magam előtt se, de mégis kétértelmű vicceim, pajzán, beszólásai miatt lehet, hogy playboyt látnak bennem az életem a szavaim sorai között. Vagy az is megtörténhet, hogy egy kalandregényt látnak. És kíváncsian várják az újabb részt, hogy ez a Jézus nevű alak, az mindig valami újabb és újabb kalandokat tartogat. Na most mi történik? Jézus nem eltűnni akar az életünk sorai között, hanem kitűnni akar. Azt akarja, hogy látható legyen. Azt akarja, hogy az életünknek a történései belekiáltsák a világba, a sötétségbe tapogatózóknak, hogy van világosság. A fájdalomban és megtörtségben élőknek van gyógyulás. Jézussal az emberi alapvető normákban is szépen élek, de a szép élet az mutathat tovább, többre, valaki másra, aki lehetővé tesz, aki a szálak mögött van. Hogyan teszi Jézus az emberi aranyszabályt többé, mint egy jól működő kölcsönösségi, etikai szabályzat. Úgy, hogy annak mozgató rugóját új alapokra helyezi. Amikor azt mondja, hogy mert ezt tanítja a törvény és a proféták. Arra a mennyei alapra helyezi, amit Isten kezdettől fogva munkál ebben a világban. Ami önmagában Jézusban teljesedett be a tökéletes, teljes szeretet. Az emberi szív alapműködése nem erre a tökéletes, éltető szeretetre van beállva, hanem a bűneset óta az önzőség határozza meg. Az alapkérdése ez, mi jó nekem? Nem esik nehezére jót tenni a másikkal addig, ameddig az jó neki. Még a legbensőségesebb szeretett kapcsolatainkat is meg tudja mérgezni szívünk önzősége, amikor üzleti alapon működünk. Jót adok, ha jót kapok, de amint rosszat kapok, akkor alapvetően képtelen vagyok arra, hogy szeressek, hogy jót tegyek. Ha a másik ember nem úgy szól, nem úgy viselkedik, ahogy az általam elfogadott lenne, vagy olyat tesz, ami nekem már nem fér bele, akkor lezárunk, elutasítunk, kritizálunk, vagy kibeszélünk. És a 7. rész eleje itt aktivizálódik bennünk. Ezek azok a helyzetek, amikor meglátjuk a másik ember szemében a szálkát, de a magunk szemében nem látjuk a gerendát. Bűnös szívünk működése szerint nem tudunk úgy szeretni, ahogyan kellene. A mi szívünk alapjáraton olyan, mint egy rossz motor. Zúg, morog, túlpörög. Nem alkalmas arra, hogy építően legyen jelen, hogy haladni tudjon akadálytalanul előre. mert tele van a lekcióban olvasott bűnökkel, tisztátalanságokkal, paráznossággal, kapzsisággal, gonosz kívánsággal, hazugsággal, bálványimádással. Szükségünk van ennél a képnél maradva egy alapos motorjavításra, hogy valaki beállítsa a mi szívünk motorjának alapjáratát. És ha már így készülés közben elém jött a kép, akkor azért utána olvastam, hogy igen, emlékszek én erre, hogy van olyan automotor, aminek az alapjárata nem jó, de mit csinálnak? Mi a megoldás? És ezt találtam egy autószerelő műhelynek a honlapján. Nem szabad szétszedni a motort, mivel mindenképpen károsodna. Más megoldást választ a szerelő. Tisztító folyadékot juttat a ki és bemenő levegő csatornákba a karburátor megfelelő részébe. A tisztító folyadékkal eltávolíthatóak a lerakódások, megtisztítható az alkatrész. Hát nagyon örültem. Hát pont ez az evangélium. Hát nem ez történik. Hogy nem roncsolja meg Isten a szívünket. Hát látja, hogy milyen rosszul működik. Hát nem jó az alapjárat. Nem halad. Egy nem jól működő motor, az csak pörög, és akkor nem indul, nem úgy megy. És mit csinál Isten? Nem az egészet kiszedi, és vágjuk már szét, hanem oda juttad be éltető folyadékot, a Golgotán kifolyt Jézusnak a vérét. Ami szívünk lerakodott bűnös rétegeibe juttatva, mossa át újra és újra. Történik ez az úrvacsorában, amikor azt mondják nekünk, hogy Jézus vére megtisztít minden bűntől. Kis bűntől, nagy bűntől, kis kosz, nagy kosz, minden, ami elválaszt, megtisztít. És ugyanennek a valósága történik, ennek a szív alapműködésének helyreállása, amikor nap mint nap Isten elé állva végzünk önvizsgálatot. Hogy Uram, hol működött másképp a szívem, hol nem rád hallgattam, hol nem a szeretetet határozott meg, hol diktált más, mint a te lelked. És ebben a lélek világosságában végzett napunkat átpásztázó lelki működéseinkben ugyanúgy kérnünk kell, Jézus, bocsáss meg, mosson át a te véred, tisztítson meg engem teljesen. És olyan sokszor érezzük azt, meg érezzük, hogy el vagyunk akadva életünk területén, nem halljuk úgy Isten vezetését, nem úgy tapasztaljuk, sok minden lehet az oka, de az egyik az ez is lehet. Hogy le vannak rakodva a szívünk motorjába dolgok, és nem engedjük, hogy átfolyjon rajta Jézus szeretete, hogy oda életet, szabadságot hozzon. Gondoljuk el, hogyha nem működik a kegyelem, a megváltásunk, Jézus meghalt azért, hogy ne kelljen a bűneink szerint élni, hanem szabadon élhessünk. És ha nem gyakoroljuk az úrvacsorában, és nap mint nap, ezt az Isten előtt tartott szív helyreállítását kérő imádságot, csak gyűlik a réteg, és egyszer csak így nem működik, leáll a rendszer. Nem értjük Isten vezetését, csak értetlenül állunk és falakba ütközünk, és higgyük el, hogy minél többet tartjuk a szívünket az Isten szeretetébe. Ez az ének annyira jó, hogy úgy vágyom, Uram, a te jelenlétedbe. Úgy vágyom a karjaidban, hogy a te szereteted átmosson, hogy találkozzak. Annál inkább fogjuk hallani az Isten szavát, és meg fogjuk érteni azt, hogy mire hív bennünket. És végül nézzük meg, hogy hogyan éljünk az arany szabály szerint. Szokták ezt figurázni, de én nem annyira szeretem, mikor azt mondják, hogy a hittanon mindig a jó válasz Jézus. Mert azért egyébként a hittanon sem mindig az a jó válasz. De az életünk alapvető elakadásaira, tehetetlenségeire azért mindig Jézus a válasz. Tehát hogyan éljünk az aranyszabály szerint? Ahogyan Jézus megváltoztatja a korabeli aranyszabályt, és az emberi önzés helyére az önzetlenségen alapuló szeretetet állítja, hogy ő benne lesz erre a kérdésre válasz. Ahogyan ő megtöltötte ezt az emberi szabályt mennyeivel, ő a garanciássá váljon. Mert újra és újra eléhozva kérhetjük, hogy állítsd helyre Jézus a mi szívünk alapjára, tehát ami benned beteljesedett, benned lett Jézus, teljessé a törvény. Én nem tudom teljessé lenni, még ezt az aranyszabályt se tudom megtartani. Jézus az, aki bennem élve és munkálkodva akarja lelke által élni az aranyszabályt. A magunk erejében nem leszünk rá képesek. Azt mondja Jézus János evangélium a 15. részében, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Jézus mennyei alapra helyezi az aranyszabályt, és arra hívja ezzel tanítványait, hogy a kapcsolataikban, a szeretetükben ne utánkövetők, reaktívak legyenek, hanem proaktívak legyenek. Hogy Jézusnak az eléjük élt szeretete, az az emberi kapcsolataiban megnyilvánuljon, oda minőségi változást hozzon, Isten országának az uralmát hozza. És ez a kezdeményező szeretet, ez a mennyeiből merít, amit Jézus eléjük élt. És ez a mennyei szeretet, ez nem csak egy új szív alapjáratot adott, hanem egy új identitást is. Ez az új identitás, amit úgy olvastunk a lekcióban, hogy Istennek szent és szeretett választottai. Szent vagyok és szeretett Krisztusban. Már nem kell, hogy az én alapjáraton rosszul működő szívem, ítélkezésem, rosszallásom, negatív elő feltételezéseim határozzanak meg. Csomószor kapcsolatainkban már előre legyártjuk, hogy a másik hogy fog reagálni. A megelőző szeretet az Krisztusból merít, mert újra és újra ott tartja a szívét annál, aki feltétel nélkül szeret, aki lehet, hogy pedig nagyon jól tudja, hogy mi fog történni, de nem az szerint van jelen, hogy már látja, hogy el fogok bukni 11-ére, és elbukok ugyanabban a bűnben, de nem az szerint áll mellettem, hanem a szíve szeretete szerint. A proaktív szeretet az Atya megelőlegezett, Krisztusban teljessé lett szeretetéből merít. És a lélek által ebben az új meghatározottságban élhetünk, új identitás, új alapműködésből. És ekkor felkelhetek úgy minden nap, hogy azt kérem, hogy vedd az elmém, vedd a szívem, egy vágy legyen lelkemben, hogy még jobban ismerjen téged, még többet akarok abból, ami a te igazságod, még többet akarok, aki te vagy, Jézus Krisztus. Hogy ne azért rosszul működő szívem határozzon meg, hanem az az új, ami benned, az enyém. És ez lehet már tudatossá. Olyan jó, amikor a Kolossébe érkezett levél, azt mondja, hogy leveszi a régi ruháját, felöltözi az újat. Van ebben nekünk is részünk. Igen, a lélek munkálni akarja az újat. És ami születik ebből, az a lélek gyümölcse. Mikor azt olvastuk, hogy könyörületes, jóságos, alázatos, szelídséggel teli, türelmes szívűek legyünk. Ez nem izomerőből történik, majd most én az leszek, hanem úgy történik, hogy odaadom a szívemet, hogy Uram, te határozd meg, és ez egy folyamatos mozgás, nem egyszer, mindig ezt teszem, hogy látom azt, hogy nem jól működik, erre van szükségem, a bűnös világban élek, a bűn gravitációja határozza meg a szívemet, újra és újra eltorzul az alapműködés, az alapjárat. És újra oda viszem a lélek jelenlétébe. Újra és újra várom a lélek világosságát. Várom, hogy átmossa Jézus vére az életemet, hogy szabadságot hozzon, és várom, hogy ő mire akar vezetni, hogyan akar az ő szeretetének eszközévé tenni ebben a világban. Tudatosan döntök Jézus mellett és a szeretet mellett. azt hiszük, hogy a tudatosság az csak az étkezéshez, időbeosztáshoz, meg világnézeti álláspontokhoz tartozik, de nem. Jézus követésünkben is kell a mi részünk és a tudatosság. A lélek adja magát, nekünk is vannak megtendő lépéseink. És ahogy készültem erre az ige hirdetésre, annyira az volt a vágy bennem, hogy Uram, szeretném ennek az igének az erejét én magam is élni. Hogyan beszéljek erről, ha én magam ezt így nem gyakorlom. És próbáltam tudatosan jelen lenni. És amikor a héten láttam, hogy valaki nem az általam helyesnek gondolt módon viselkedik, vagy hoz döntést, akkor oda vittem a szívemet az Úrhoz. Én nem tudom szeretni. Én csak annál a kérdésnél tudok időzni, hogy mit csinál, miért nem látja, hogy. És vittem a szívemet Istenhez. Ennek az igének a fényébe, hogy ő töltse meg nekem ezt a törvényt, hogy működő törvény legyen, az ő lelke hozzon gyümölcsöt bennem. És munkálja a szeretetet. Meg bennem nincs alapvetően irgalom és könyörület. Töltsön be az ő lelkével. És megváltozott a kérdés, mert már nem az lett a kérdéseim fókuszában, hogy mi az igazság? Mit hibázott? Hogyan kellett volna másképp tenni a másiknak? Hanem az, hogy mi az, ami ebben a helyzetben annak az embernek az Isten szeretetét hozza el. Illetve, ha én hoznék ilyen, mondjuk valaki szerint, vagy később szerintem is rossz döntést, és én tenném azt, amikor ilyen varga betűket írok le, akkor miben lenne szükségem arra, hogy elérjen Jézus könyörülete engem abban az állapotban? És amikor beszélnem kellett valakivel az adott nehéz helyzetről, akkor ennek az igének a fényében arra is figyeltem, hogy hogy beszél-e? Jézus így beszél-e? Az ítélet szemüvegén keresztül beszélek, vagy Jézus szíve szerint próbálom magamat átadni, hogy Uram, hadd lássak a te szemeddel, hadd szeressek a te szíveddel. És hát persze ez azért nem megy mindig. De a törekvés és az irány, az gyümölcsöző. Mert úgy tűnik, hogy a szeress jól parancsolata Jézusnak az úgy működik, hogy nem látjuk előre. Nem azért szeretünk, mert látjuk a jó következményét annak, amit teszünk, hanem azért szeretünk, mert ő erőbb szeretett bennünket. Mert azt szeretnénk, hogy ő határozzon meg bennünket. És attól lesz megelőlegezett szeretet, hogy nem várunk semmit cserébe. Nincs mögötte az, hogy hát nézzük ezt az aranyszabályt. Azt szeretném, ha este a családom mosogatna. Ezért én egy hétig jó példával előtte járok. Tegyél jót, hogy jót kapjál vissza. És miről szól ez? Arról szól, hogy én el akarok érni valamit. Ez nem Jézusról szól, hogy jó, hát rendesebb lesz a lakás, lehet. De mi a mozgató rugó? Amikor csak teszem, mert nem várok érte semmit. És persze néha a szeretet cselekedete, az nem azt jelenti, hogy mindent hatáltalan, mert sokszor ezért is félünk ezektől, hogy jó, hát és akkor most 24-ben, akkor én most mindig ezzel a Jézusi szeretettel legyek. Néha a szeretet az igenis, azt jelenti, hogy magamat védem, hadd megtanulok határokat állítani. Hiszen Jézus nem azt akarja, hogy kizsigerelt életet éljünk, hanem azt akarja, hogy benne gyökerező, amire ő hív, azt tegyek, ne többet, ami már rólam szól, és túlpörgök, mint az említett motor. Olyan egyszerűnek hangzik ez az aranyszabály, amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a proféták. De Jézus nélkül lehetetlen. Rossz alapjáraton működő szívünk nem takarja be sem saját hibáinkat, gyengeségünket, sem a másik emberét. Jézus nélkül ez a parancs manipulációvá válhat a kezünkbe. mikor el akarok érni a jóval valami jót, még ezt is el tudjuk torzítani. Ha ezt a parancsot úgy akarjuk betölteni, hogy a szívünket nem Jézus uralja, nem a megváltottság erejében élünk, akkor a minden vallás által tisztelt jó emberséget, azt megélhetjük, de a tetteink végső hajtóereje az az önző szívünk marad. Viszont Jézus szeretetébe bele tudatosan beleállva és belegyökeresztetve magunkat, képesek vagyunk a lélek erejével az új embert magunkra öltözni. Képesek vagyunk arra, hogy helyt adjunk annak a léleknek, aki bennünk gyümölcsként meg akarja teremni a szeretetet, a könyörületet. Adja meg nekünk az Úr, hogy szeretetéből élve úgy legyünk jelen kapcsolatainkban, hogy ott az ő irgalmas szeretetével tudjunk jelen lenni, szolgálni a körülöttünk élők felé is. És legyen olyan kalandregény az életünk, ahol Jézus a főszereplő. És életünk lapjai az ő végtelen szeretetéről tesznek bizonyságot, hogy mint szentek és szeretettek, ő hozzá vonzuk a szíveket. Legyen így. Ámen.
Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy ide jöhetünk hétről hétre. Hálásak vagyunk, hogy a te jelenlétedben időzhetünk, hogy a te ígédet hallgathatjuk. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy az elhangzott hegyi beszédből mindig újabb és újabb üzenetet kaphatunk tőled. Urunk, szeretnénk minden nap érted élni, ahogy énekeltük, szeretnénk ráállni a te igédre, szeretnénk téged követni, és szeretnénk, hogy a mi életünk te rólad szóljon, nem mi rólunk. Néha belelendülünk, és magunkat akarjuk megmutatni, a magunk tetteit, a magunk dolgait, a magunk sikereit és eredményeit. És hálásak vagyunk azért, amikor figyelmeztetsz minket, hogy nem azért vagyunk ezen a földön, hogy ez nekünk jó legyen, és nem azért vagyunk, hogy a magunk dicsőségét hajkurásszuk, hanem azért, mert neked terved volt velünk. Te voltál az, aki ide tettél minket. És Urunk, köszönjük neked, hogy a te igédből hallhattuk azt, hogy miként éljünk, miként cselekedjünk, és miként mutassunk te rád. És Urunk, szeretnénk ezt tenni. Vezess minket ebben a következő hétben, hogy mindig, minden nap te érted éljünk. Urunk, így, ahogy imádkozunk, és ezt így eléd tárjuk, így szeretnénk eléd hozni azt is, ami a mi környezetünkben van. Így kérünk téged a mi országunkért, a mi közvetlen környezetünkért, a városunkért, a falvainkért, ahol élünk. Urunk, kérünk téged azokért a helyzetekért, amiről hallhatunk, amikor háborúságok vannak. Kérünk a szudáni helyzetért, hogy te adjod békességet, te adj biztonságot, te adj védelmet, különösen azoknak, akiket ismerünk. És Urunk, így kérünk téged a másik helyzetért Ukrajnában, hogy ott is te adj békességet, te vess véget annak a helyzetnek, annak a háborúságnak. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy együtt imádkozhatunk a tőled tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.